mondta Tobler, különben is. Münchentől kezdve külön szakaszban utazunk. A valóságos detektív történet, mondta Hilde. Kis idő múlva Frau Kunkel megkérdezte. Hogy fogja mindezt elviselni, tanácsos úr? Masszázs nélkül, konyak nélkül, meleg tégla nélkül, polgári konyha nélkül, és macskái sincsenek a hálószobában, közben pajkosan megcsípte Hilde karját. Tobler nyilatkozott, hagyjon békében. A régi kedves szokások már rég a könyökömön nőnek ki. Boldog vagyok, hogy végre elszökhetem tőlük. Úgy, mondta Frau Kunkel a tőle telhető legbutább arckifejezéssel. Elég későn érkeztek a pályaudvarra. Már csak arra volt idő, hogy néhány fölösleges jó tanácsot ismételjenek. És Johann, mielőtt beszállt, kénytelen volt szentül megígérni Hildének, hogy legalább minden másnap részletes beszámolót fog küldeni. Megígérte, és fölkapaszkodott a kocsiba. Aztán elindult a vonat. Hilde és Frau Kunkel elővették zsebkendőjüket, és integettek. A tanácsos elégedetten bólintott. Már a hátsó kocsik is elgördültek a kísérők mellett, és a guruló vasút mellett egy tipegő kis öregasszony neki ütközött Hildének. – Miért nem vigyázol magadra? – kiáltott a vonat ablakából egy fiatal ember. – Na, gyere csak az a fiacskám! – fenyegett az öregasszony ernyőjével. – A viszontlátásra! – kiáltotta a fiú. Hilde és ő futólag egymás arcába néztek. Aztán elgördült az utolsó kocsi is. A Berlin-Müncheni gyorsvonat dübörögve és dohogva megindult éjjeli útjára. Megint havazott. A peronról is világosan látszottak a hópiék. Ötödik fejezet. Grand Hotel, Brookbyren. A Brookbyreni Grand Hotel törzsvendégek szállodája. Vagy már törzsvendég az ember, vagy az lesz belőle. Más lehetőség alig van. Az persze elképzelhető, hogy valaki egyáltalán nem kerül a Grand Hotelbe. De hogy valaki egyetlen egyszer lakjék ott, és aztán soha többé, az csak nem lehetetlen. Bármi különbözők legyenek is a törzsvendégek, mindnek van pénze. Már nyár végén megindul a levelezés Berlin és London, Párizs és Amsterdam, Róma és Varsó, Hamburg és Prága között. A múlt évi bridge partnerek érdeklődnek egymás iránt. Rég összeszokott barátok sítanfolyamokat beszélnek meg, és télen valóban viszont látják egymást. A törzsvendégekhez hasonlóan állandó a törzsszemélyzet is. A símesterek persze szintén ugyanazok maradnak, hiszen mindörökké Brookbyrenben élnek. Fő foglalkozások szerint parasztfiúk, vagy fuvarosok, vagy kisboltjaik vannak, amelyekben levelezőlapokat, cigarettákat és ritka úti emlékeket árulnak. De a pincérek és szakácsok, pincemesterek és bármixerek, sofőrök és könyvelők, tánctanítók és muzsikusok, szobalányok és kifutófiúk is oly biztosan visszatérnek a környező városkákból a téli szezonra a Grand Hotelbe, mint a téli hó. Csak azt tekintik félig meddig elfogadható kifogásnak, ha valamelyikük meghal. Az igazgató Herr Kühne 10 éve tölti be állását. Ő azonban a szállodai munkálkodással szemben mindig előnyben részesítette, ha Isten szabad ege alatt tartózkodhatott. S vajon nem volt-e igaza ebben? Kitűnő sífutó. Reggeli után eltűnik a hegyekben, és csak alkonyatkor tér vissza. Este táncol a berlini, londoni és párizsi hölgyekkel. Tudnélik, Kühne úr aglegény. A törzsvendégek nagyon éreznék hiányát, tehát megmarad igazgatónak. Legalábbis mindaddig, amíg táncolni tud, és feltéve, hogy nem házasodik meg. A szállodaüzem ennek ellenére kifogástalanul működik. Ez Polter, az első portás érdeme. Úgy szereti a Grand Hotelt, mint saját gyerekét. És ami korát illeti, valóban apja is lehetne. A sújtásos szalonkabáton kívül fehér bajusszal, széles nyelvismerettel és tekintélyes luktalppal rendelkezik. Erősen fejlett igazságérzete megakadályozza benne, hogy a vendégek és alkalmazottak közt számottevő különbséget tegyen. Mindkettőhöz egyformán szigorú. Így állnak a dolgok. Csak a liftes fiúk változnak gyakrabban, de ez nem függ össze jellemükkel, hanem nagyrészt azon múlik, hogy ők hivatásukat tekintve igen gyorsan öregszenek. 40 éves liftbolyok rossz benyomást keltenek. Téli sportszálloda számára két dolog egyenesen nélkülözhetetlen, a hó és a hegyek. E kettő nélkül, sőt, akár csak e kettő egyike nélkül is lehetetlen gondolat volna téli sportszállodának lenni. De a havon és a hegyeken kívül, ha bár kevésbé nélkülözhetetlenül, mégis egyéb dolgok is hozzátartoznak. Például egy vagy több gleccser. Egy befagyott és lehetőleg elhagyottan fekvő tengerszem. Néhány csendes erdei kápolna, magasan fekvő, nehezen elérhető istálló szagú tanyák, fekvőszékek, italmérési engedély és szép kilátás. Hallgatag, behavazott fenyőerdők, amelyekben a sétálóknak alkalmuk van egy-egy leeső ágtól megijedni. Egy befagyott, hatalmas kristálycsillára emlékeztető vízesés. Egy barátságos, jól fűtött postahivatal lenne a faluban. És ha csak valahogy mód van rá, akkor egy drótkötélpálya, amely a természetbarátokat a felhőkön túl valamilyen ragyogó hegycsúcsra szállítja. Ott fenn a sok örömtől és panorámától az ember utolsó csepp eszét is elveszti. Deszkákat köt a lábára, és porhavon, gyökérágakon és göröngyökön keresztül ugorva, kanyarogva, fordulva, felbukva és nyíl egyenesen rohan le a völgybe. Ha len megérkeznek, egyesek 5 órai teára mennek a téli sportszállodába. Másokat az orvoshoz visznek, aki az eltört végtagokat gipszbe teszi, és a páciensek poggyászát a szállodából a magasan fekvő magánkórházba szállítatja. Ezáltal először is az orvosok megkeresik létfenntartásukat, és másodszor a hotelszobák is fölszabadulnak újonnan érkező vendégek számára. Azok a turisták, akik éppen visszaérkeztek a szállodába, kávét és kalácsot rendelnek, újságot olvasnak, leveleket írnak, bridgeznek és táncolnak. Mindezt elintézik anélkül, hogy előbb átöltöztek volna. Valamennyien kék síruhában, pulóverekben, sálakban és nehéz, veretes bakancsokban vannak. Akin rendes ruha van, az pincér. Ha valaki este, vacsoraidőben vagy azután lép a szállodába, eleinte egyáltalán nem ismeri ki magát. A vendégek már nem ugyanazok, csak nevük maradt a régi. Az urak frakban és smokingban díszelegnek. A hölgyek berlini, londoni és párizsi estélyi ruhákban lépkednek és libegnek, mutogatják bájaik hivatalosan engedélyezett részeit és lekötelezően mosolyognak. Néhány szőke ifjú, aki fent a Martinskogelen sítalpait viaszkolta, itt a villanylámpa fénye mellett egyszerre izgatóan szép, csodálatosan öltözött fiatal lánynak bizonyul. A nappal és az este, a sport és a bál között végbe menő meseszerű változás, az éles havasi levegő után az enyhe parfüm illat, az a ritka élmény, amelyet a téli sportszállodák nyújtanak vendégeiknek. A sokáig nélkülözött természet és a sokáig nem nélkülözhető civilizáció itt összhangba kerül. Vannak emberek, akik nem szeretik ezt. Ennyiben ízlés kérdése. S vannak emberek, akik nem tehetik. Ez esetben pedig pénz kérdése. A Brookbyreni Grand Hotelben várják a telefonon bejelentett titokzatos multimilliómost. Néhány óra múlva itt kell lennie. Kühne úr, az igazgató, lemondta a Stiefel Jochra tervezett síkkirándulást. Rendkívüli körülmények szokatlan áldozatot követelnek. És Marekék, a csehországi szénmágnás fia és lánya, Sullivannel, egy angol gyarmati tisztel, aki minden európai szabadságát Brookbyrenben tölti, egyedül indulnak útnak.